Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 167. dicséret első versét. A 167. énekünk így kezdődik, jöjj mondjunk hálaszót. A 459. énekünk első kettő versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, az Isten bárányára. Uram, utánad sóvárog a lelkem, benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim, senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Ámen. Imádkozzunk. Én, Uram, én, Istenem, Úr Jézus Krisztus, hozzád sóhajtozik és hozzád vágyakozik az én lelkem, és mindannyian hozzád vágyakozunk. Szeretnénk átélni azt a csodálatos találkozást veled, amihez fogható nincs, hiszen Te vagy, Urunk, az életnek fejedelme, és azért érkeztél ebbe a világba, hogy személyesen találkozz velünk, hogy megszólíts, és mi erre a szóra válaszoljunk. Ó, Urunk, dicsőítünk és magasztalunk, hogy kész voltál ilyen világot alkotni, amelyben minden rólad beszél, téged dicsőít, csak Uram, pont mi vagyunk azok a vakok, akik nem látjuk meg a világ szépségeit, és nem halljuk meg ennek a teremtettségnek a bizonyságtételét. De segíts, hogy felnyíljon a szemünk, hogy éles legyen a hallásunk, és megszólaljon a szívünk, és rád mutasson, hogy igen, te vagy mindeneknek ajándékozója, te vagy a mi életünknek ura és gazdája. Köszönjük, Urunk, hogy nem maradtál ennyinél, hogy csak a teremtésből ismerhessünk meg, hanem eljöttél ebbe a világba, személyesen szóltál az emberhez, megérintetted a nyomorult beteget, talpra segítetted, és tanítottad és vezetted az Isten országa titkaiba. És kérünk, hogy segíts, hogy így téged látva a mi szívünkben szeretet lobbanjon irányodba, hogy elkezdjünk feléd közeledni, és ott legyen, hogy még jobban meg akarunk ismerni téged. És köszönjük, hogy ezt az estét is azért adtad, hogy valóban veled találkozzunk, hogy minden gondunkat, bajunkat, terhünket letegyük tereád, mert ezeket magadra veszed, hogy mi felszabaduljunk, és Urunk, bocsánatot kérünk azért, hogy sokszor nem adjuk át neked a gondunkat, hanem roskadozunk alatta, pedig élhetnénk szabadon. Kérünk, töröld el ezt a makacságunkat, és adj nekünk új szívet, új látást, téged dicsőítő életet. Köszönjük, hogy itt vagy, és meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Úgy, amint az írva található, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 7. fejezetének 17. versétől a 34. versig bezárólag. Tehát Isten igéje az apostolok cselekedeteiről írott könyv 7. fejezetéből szól hozzánk, a 17. verstől. Amint közeledett az ígéret beteljesülésének ideje, amelyet Isten kijelentett Ábrahámnak, a nép egyre szaporodott és sokasodott Egyiptomban. Amíg csak más király nem lett Egyiptomban, aki nem tudott Józsefről, ez a király álnokul bánt népünkkel, és azzal sújtotta atyáinkat, hogy ki kellett tenniük csecsemőiket, hogy ne maradjanak életben. Ebben az időben született Mózes, aki kedves volt az Istennek. 3 hónapig nevelték apja házában. Amikor pedig kitették, a fáraó leánya magához vette, és saját fiaként neveltette. Megtanították Mózest az egyiptomiak minden bölcsességére, és kiváló volt mind szavaiban, mind tetteiben. Amikor pedig betöltötte a 40. életévét, az a gondolata támadt, hogy meglátogatja testvéreit, Izrael fiait. Amikor meglátta, hogy az egyiket bántalmazzák, védelmére kelt, bosszút állt az elnyomottért, és leütötte az egyiptomit. Azt gondolta, megértik a testvérei, hogy Isten az ő keze által szabadítja meg őket, de nem értették meg. Másnap éppen veszekedtek, amikor megjelent közöttük. Ki akarta őket békíteni, és ezt mondta, férfiak, testvérek vagytok, miért bántjátok egymást? De az, aki bántalmazta testvérét, ellökte őt magától. És ezt mondta, ki tett téged elöljáróvá és bíróvá közöttünk? Talán meg akarsz ölni bennünket, mint ahogyan tegnap megölted az egyiptomit? Mózes ezt hallva elmenekült, és jövevény lett Midján földjén, ahol 2 fia született. 40 esztendő elteltével A Sínai hegy pusztájában megjelent neki egy angyal csipkebokor tüzének lángjában. Amikor Mózes meglátta, csodálkozott a látomáson, de amint feléje tartott, hogy megnézze, megszólalt az Úr hangja. Én vagyok a te atyáid Istene, Ábrahám, Izsák és Jákób Istene. Mózes megrémült és nem mert odanézni. Az Úr pedig ezt mondta, oldd le a sarut a lábadról, mert ez a hely, amelyen állsz, szent föld. Látván láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam sóhajtozását. Le is szálltam, hogy megszabadítsam őket, és most menj, elküldelek Egyiptomba. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 7. fejezete az István diakónusnak a bizonyságtétele, amit egy olyan helyzetben mond el, amire nem készült, hiszen elfogták őt, Izrael népének a vezetői azért, mert nem csak szociális és diakóniai munkát végzett, azaz nem csak a friss, új gyülekezet tagjainak a testi szükségeiről gondoskodott, hanem a lelkükről is. És elmondta nekik, hogy emberek, Isten beteljesítette az ő szavát, és elküldte a Messiást, a Krisztust. Tudjátok azt a szemét, akit ti is úgy vártok. Hát azért jöttetek haza idegenből, hogy itt várjátok a Krisztust, hát ha még életetekbe megérkezik, és képzeljétek el, eljött. És ki az? Hát a názáreti Jézus. De hát arról azt mondták a vezetők, hogy ő csak egy lázító, egy istenkáromló. És akkor István elmondta, nem, ez nem így van. A vezetők ebben tévedtek. Mert Jézus valóban az Isten fia. Megtapasztaltam, és el tudta mondani, hogy hány emberrel találkozott már, aki látta Jézust, hallotta a tanítását, vagy maga is megtapasztalta az ő hatalmát. És bizony a vezetőknek nem tetszett ez. És elfogták, és a főpap kivallatja őt. Igen, a főpap kihallgatja, de azzal a szándékkal, hogy elhallgattassák Istvánt. És ez olyan szomorú dolog, hogy Istvánt nem istentelen pogány emberek vallatják, hanem istenhívő emberek. Hiszen a zsidók istenhívők, ráadásul a főpap Isten szolgálja. És mégis ebben a helyzetben Isten nevében az ő fia, Jézus Krisztus ellen támadnak. És István csodálatosan elkezd bizonyságot tenni, nem magáról beszél, hanem Isten munkájára mutat rá. Ábrahámtól egészen Jézusig mondja el a történetet, és rámutat arra, hogy ez az egész történet, ez Istenről szól, ez Isten története. Ábrahámtól Jézus eljöveteléig végig, amit olvasunk a Bibliában, ez Istenről szól. Istennek a népe érdekében elvégzett munkájáról szól. És mivel Ábrahámtól Jézusig foglalja össze az üdv történetet, ezzel rámutat arra, hogy az Új és az Új Szövetség szorosan összekapcsolódik. Hogy az Ószövetségtől el kell jutni az Újig, hogy Ábrahámtól el kell jutni Jézusig. És ez nagyon fontos, mert akkor élhetjük át Istennek a kijelentéseit, tapasztalhatjuk meg, hogy kicsoda ő, ha eljutunk Jézusig, ha őt szemléljük, ha találkozunk vele. Mert Isten üdv története Jézus Krisztusban teljesedik ki. Igen, Jézus a cél, hogy eljöjjön és megmentse az embert, hogy levegye Isten haragját a vállunkról. Ugye János az ő evangéliumában arról beszél, hogy aki hisz a Krisztusban, hisz Jézusban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta. Az ember Isten haragja alatt van. Úgy lép be ebbe a világba. De Jézus a kereszten ezt a haragot átvállalta, és ő szenvedte el az ítéletet. Ő szenvedte el Isten haragját a mi bűneink miatt. És aki ezt hittel fogadja, annak új és örök élete van. És mindenben az is benne van, hogy a mi életünknek a célja, hogy eljussunk Jézushoz, az élet fejedelméhez. Arra kapjuk az életünket, hogy megismerjük őt, hogy elinduljunk felé, vagy ott legyen a szívünkben a vágyakozás, a keresés, hogy ki is az az Isten. És hát ott van, akkor Isten gondoskodik róla, hogy el tudjunk indulni Jézus felé. Hallunk egy bizonyságtételt, egy igét, kezünkbe kerül a Biblia, és elindulhatunk ő felé, mert Jézus nélkül nincs igazi élet. És az igének az a szakasza, amit most olvastunk, már Mózesről beszél. István eljutott Mózes élettörténetéig. És így kezdődik, hogy amint közeledett az ígéret beteljesülésének ideje, amelyet Isten kijelentett Ábrahámnak. Isten munkája valósul meg, ezt látja István, de vajon mi látjuk-e? És a Mózes életének a történetében is fölismeri, hogy Isten ígérete teljesedett be. És Isten arról beszélt Ábrahámnak, hogy majd nagy néppé teszi az utódait, és majd ad nekik egy földet, ahol élhetnek, ahol őt dicsőíthetik. És hogyha közeledik ennek az ígéretnek a beteljesedése, hogy Isten nekik akarja adni a földet, mert az ő helyük nem Egyiptomban van. Most ott látjuk még Izrael népét Egyiptomban. De el kell jutniuk az ígéret földjére, és ez most fog beteljesedni. Közeledik a beteljesedése, mert Isten ígéretei mindig beteljesednek. És mi is az ígéretek beteljesedése felé haladunk. A hívő élet nem más, mint Isten ígérete felé haladni, annak a beteljesedése felé. És milyen ígéretet várunk? Hogy Jézus vissza fog jönni. És ott van ez a szemeink előtt, hogy be fog teljesedni, hogy mondja, közeledik az ígéret beteljesedése. 2000 év telt el azóta, hogy először lépett a világba Jézus. 2000 év telt el, hogy a róla szóló ígéretek beteljesedtek. Hát milyen közel vagyunk már. 2000 évvel közelebb vagyunk ahhoz, hogy újra megtörténjen, hogy Jézus jön az övéiért, és elragadja őket. De vajon várjuk mi ezt? Készülünk erre? Ott van a szívünkben, hogy át szeretnénk élni ennek az ígéretnek a beteljesülését? És ez a legfontosabb vágyam, hogy én ezt megérjem, hogy találkozzam vele, és vele menjek az örök életre. Azt olvassuk, hogy közeledett az ígéret beteljesedésének ideje, és a nép, Izrael népe egyre szaporodott és sokasodott Egyiptomban. Meglátszódik az Isten áldása az életükön, meglátszódik az, hogy ők egy másik nép, abban is, hogy szaporodnak, sokasodnak. És ezt láttuk ugye az abcsel elején is, hogy mivel az első gyülekezetben jelen volt a Szentlélek Isten, Ott gyarapodás, növekedés ment végbe. Mert ahol Isten jelen van, ott gyarapodás megy végbe. Ott növekedés van. Ott gyümölcs van. És fel kell tenni a kérdést, hogy vajon ezek jelen vannak-e a mi életünkben, a gyülekezetünk életében. Szaporodik, sokasodik Egyiptomban. Azonban van itt egy probléma. Az odáig jó dolog, hogy szaporodnak, sokasodnak, növekednek, a gond ott van, hogy Egyiptomban. Mert ők nem arra kaptak elhívást, hogy Egyiptomba éljenek. Az Egyiptomban való tartózkodás az Isten mentő csomagja volt a számukra. Amikor még kezdetben Ábrahám idején ott éltek. Az ígéret földjén, majd az ő gyermekei, unokái, Jákób és a fiai. És éhínség lett, akkor Isten elküldte Józsefet Egyiptomba, de ez egy mentő akció volt, hogy ne érje őket az éhínség, és Egyiptomba majd meg tudjanak maradni, erősödni. De hát ennek már 400 éve, már rég haza kellett volna nekik menni, vissza arra a földre, amit Istentől kaptak. Gyarapodnak, szaporodnak, sokasodnak Egyiptomban, tehát egyre jobb az életük, megszokják. Nincs már kedvük mozdulni, már el is felejtik az ígéretet. Mert a másik üzenet az, hogy bizony a jólét elfelejteti velünk Isten üzenetét, ígéretét. Elfelejteti velünk azt, hogy nem itt a helyed. Te nem azért vagy itt, hogy belesimulj a világba. Nem azért vagy itt, hogy jól érezd magad Egyiptomban. Hanem azért, hogy menj az ígéret földjére, és ott éld meg az Istentől való életet, hogy bizonyságtétel legyél Egyiptom számára is. Mert Egyiptom bálványimádó ország. Nem ismerik az élő Istent. És neked nem hozzájuk kéne idomulni, hanem a saját helyeden dicsőíteni Istent azzal, hogy úgy élsz, ami neki tetszik. Hogy arra fölfigyeljenek esetleg Egyiptomban is, hogy ezek miért élnek másképp. És vajon így vagyunk mi jelen ebben a világban? Hogy fölfigyelnek rá, hogy van itt egy nép, hogy itt van az egyház, és ennek más az élete? Vagy csak morognak? Hát, ezek a hívők semmivel se jobbak, mint mi. Több az elválás, több a pénzimádat, a hatalomvágy. Vagy ezek másképp élnek? Hát milyen fantasztikus házasságokban. Hogy nem kell elválniuk, mert tudják, hogy Isten ajándékai egymás számára. És ha van probléma, azt meg tudják oldani Krisztus szeretetében. Vajon mit látnak ma az egyháztól? Tehát ott vannak, és egyszer csak más király lett Egyiptomban, aki nem tudott Józsefről. És ez a király álnokul bánt népünkkel, mondja István. Igen, egy idő után új királyok jönnek, és ezek az új királyok már azt féltékenyek, már azt látják, hogy hűha az Isten népe, hogy megszaporodott, ez veszélyes, és el akarják őket távolítani. Kitalálják, hogy micsoda szenzációs ötlet. Népesség csökkentést kell végrehajtani, mert nagyon sokan vannak. Igen. De ez a gondolkodás, ez gonoszság. Igen, ez a király gonosz, brutális, hiszen egy olyan törvényt hoz, hogy ki kell tenni a csecsemőket, hogy ne maradjanak életbe a zsidó csecsemőket. Igen, ez egy gonosz király, egy gonosz terv, hogy egy népet, nek a létszámát csökkenteni, majd elpusztítani, de ilyen gonosz királyok mindig voltak és lesznek. Hányszor láttuk már a történelem folyamán, hogy egy népet, vagy akár Isten gyermekeit el akarják pusztítani, vagy csökkenteni egy népnek a létszámát. Hányszor hallunk arról, hogy népes sokan vagyunk, túl vagyunk népesedve, és ez nem jó. Itt van a túlnépesedésnek a királya. Nem új dolog semmi. És mit csinál? Meg kell akadályozni, hogy gyermek szülessen. Ki kell tenni, meg kell ölni. De sokszor azért jönnek ezek a gonosz királyok, hogy megmozdítsák Isten népét. Hát, hogyha nem jön ez a király, Izrael népe nagyon jól érzi magát Egyiptomban, esze ágába sincs kijönni, esze ágába sincs Istenhez kiáltani. Már Isten nélkül is jól érzik magukat. És sokszor Isten az ilyen új, más királyokat, vezetőket használja fel arra, hogy fölrázza, kimozdítsa az ő népét az elvilágiasodásból. Hogy mozduljatok már meg. Legalább kezdjetek el kiáltani. Legalább legyen ott a szívetekben, hogy ez így nem jó. Mert eddig jó volt nekik. Most legyen ott, hogy ez nem jó, és kezdjetek el kiáltani, segítséget kérni. Igen, ennek a királynak a gonoszsága, brutalitása, irgalmatlansága Isten felé fordítja őket. És tulajdonképpen erre szükségük is volt. A határozat az, hogy ki kellett tenni a gyermekeket. A zsidóknak a gyermekeiket, mégpedig saját maguknak. Hát milyen kegyetlen törvény, hogy a szülő, amikor megszületik a gyermeke, neki kell saját kezűleg végrehajtani a halálos ítéletet rajta. Ki tenni? Hát milyen gonosz ez a király. És hogy ki tudja agyalni, hogy nem ő végzi el a gyilkosságot? Rá kényszeríti, belehajtja az ő uralma alatt élő egyik csoportnak a tagjait. Tegyék meg ők. Nem ő a felelős. Tegyék meg ők. És hányszor látunk ilyet, hogy úgy csűrik, csavarják, hogy az emberek önként maguktól menjenek bele a rosszba. Abba, ami pusztít. Abba, ami az életüket rombolja. Nem ők. Te tedd ki a gyerekedet. Te magad. És nem lehet okolni, hogy a fáraó katonái jöttek és kirakták. Rakd ki te! El kell hitteni a félelmet. Mert így nem jó, majd úgy lesz jó, úgy jobb lesz. Ha kiteszitek a gyerekeiteket, talán majd irgalmasabb lesz a király. Jobban bánik veletek. És miért sikeres ez? Mert nincs mennyei királyok. Mert már elfelejtették, és most már csak a fáraótól függenek. És sokszor ez a baj, hogy Isten gyermekei elszakadnak az ő királyuktól, Jézustól, és már csak a világtól függenek. De van itt egy nagyon kedves házaspár. Egy kis fény ebbe a sötét történetbe, hogy azt olvassuk, hogy ebben az időben született Mózes, aki kedves volt Istennek, és 3 hónapig nevelték apja házában. Igen, van egy házaspár, aki mer nemet mondani erre a kegyetlen törvényre. Van egy házaspár Lévi törzséből, akik fölismerik azt, hogy van nekünk egy Istenünk. És Isten nem kéri azt, hogy öljük meg a gyermekeinket. Isten nem kér olyat, hogy ölj. A 10 igétben az van, hogy ne ölj se magadat, se más. És ők ezt tudják. Isten az élet pártján áll. És merik vállalni. Pedig tudják, hogy ez kockázatos dolog. A fáraónak nemet mondani, szembefordulni az akaratával, ez veszélyes. De ez a hitvallás, amikor szembe merek fordulni az emberi akarattal, a gonoszsággal, és merem vállalni az Isten akaratát. Merjük. Szembe merünk fordulni a világgal, amikor fölismerjük, hogy mi Isten akarata. Mert csak akkor tudunk szembefordulni, ha világosan látjuk, hogy Isten mit akar. És amikor körülöttünk történnek dolgok, akkor föltesszük a kérdést, hogy ez Isten akarata. Tényleg ezt akarja? Ha igen, akkor tesszük. De tegyük föl a kérdést. Tényleg ez Isten akarata? Amit most átélünk? Ez valóban Isten akarata? Vagy mert mindenki ezt csinálja, mindenkire mondják, hogy csinálni kell. Tesszük. De keresünk választ, hogy tényleg? És ezek keresték. Elgondolkodtak. Tényleg ezt akarja Isten? És rájöttek, hogy nem. És merték vállalni. És merjük-e mi vállalni Isten akaratát? És milyen döbbenetes az Istennek a terve, az Isten szándéka. Ugye azt olvasjuk, ebben az időben született Mózes. Melyik időben? Amikor neki gyakorlatilag meg se lett volna szabad születnie. Mózesnek meg se kellett volna születni, és őt nem lett volna szabad életben maradnia. Nem döbbenetes a mi Istenünk? Hogy amikor kimondják, hogy nem szabad, ő akkor adja a szabadítót, akkor küld olyat, aki majd az ő áldott eszköze lesz, és meg tudja őt oltalmazni. Hát milyen csodálatos, hogy a szülők nem kirakták ezt a gyermeket, amikor megszületett, hanem belerakták Isten gondviselő, szerető kezébe. Hova teszem az életem? Kirakom, vagy belerakom Isten kezébe? Rábízom, Uram, emberileg nincs megoldás. Emberileg ez olyan lehetetlennek látszik. De hiszem, hogy te hatalmasabb vagy minden korok fáraójánál, és a te kezedre bízom ezt a gyermeket, az életemet, a védelmemet, a biztonságomat, a megélhetésemet. Hova tesszük mi ezt? Belerakjuk az ő drága kezébe. És Isten gondoskodik róla. Mondhatnánk, hogy teljesen humorossá válik a történet. Mert hogy indul? El kell pusztítani minden zsidó gyermeket, különösen a fiúkat. És Isten kiadta ki a fáraó. És mi történik? Isten a fáraóval nevelteti föl Mózest. A fáraó ki akarta írtani, meg akarta ölni, és ő fogja fölnevelni. Hát ilyen Istenünk van, hogy az ellenség fogja fölnevelni azt, aki majd kivezeti Isten népét Egyiptomból. Hát döbbenetes. Igen, meg akarták ölni Jézust is. Csecsemőkor be akarták távolítani, és aztán Isten megoltalmazta, azért, hogy kivezessen minket is Jézus a rabszolgaságból, Mert nekünk nem Mózes a szabadító, hanem Jézus. Milyen rabszolgaságból? A bűn rabszolgaságából. A bűn rabszolgaság azt jelenti, hogy azt teszem, amit ő mond. Mindig muszáj megtenni. És nem tudok nemet mondani akkor is, ha tudnám, hogy azt kellene mondani. Ha tudnám, hogy mást kéne csinálni. Hányszor vagyunk így? Hogy tudjuk, hogy nem azzal kéne az időt tölteni, de nem tudunk rá nemet mondani. Mert bele lopakodik az életünkbe, de Krisztus szabadít, hogy megtanuljunk nemet mondani, és igent az atyának. És azt olvassuk, telnek az évek, és felnő Mózes, megtanul mindent, amit ott tanítanak, Egyiptom minden bölcsességét elsajátítja, kiváló szavaiban, tetteiben, de talán pont azért alakulnak így a dolgok, és majd jön egy 40 éves kényszerpihenő az életében, hogy ne arra támaszkodjon, amit Egyiptomban megtanult. Mert Isten népét nem az Egyiptomban tanult módszerekkel kell megszabadítani. Itt még azt látjuk, így mondja az íge, hogy eljött az idő, amikor 40 éves volt, meglátja, hogy bántalmazzák az egyik zsidót, az egyik testvérét, tehát az Isten népének a tagját, és a védelmére kelt, bosszút állt az elnyomottért. Ugye itt, tehát úgy gondolta, hogy neki kell szabadítani, majd később, hogy megértik a testvére, hogy Isten az ő kezáltal szabadítja meg őket. Tehát eljutott Mózes oda, hogy felismerte, hogy Istennek terve van az életével, és általa szabadítja meg a népet. Ez helyes felismerés volt. Csak éppen azt nem látta jól, hogy nem azokkal az eszközökkel és módszerekkel akar szabadítani Isten, amit ő Egyiptomban tanult. Hogy Isten nem az ő bosszúja által akar szabadítani. Ugye itt mit csinál? Bosszút állt. Igen, ezt látta Egyiptomban, ezt tanulta, hogy bosszút kell állni. Hogy el kell taposni azt, aki az utunkba áll. Igen, ezt látta, mint hogy a mai Egyiptomban is ezt lehet látni, vagyis a világban. Hogy söpört félre, aztán alakítsd úgy a törvényeket, hogy nehogy jusson valami a másiknak. Mindent a mi zsebünkbe. Hát ez a világ törvénye. De az Isten országa másképp működik. Nem a bosszúra épít, nem az elnyomásra, a félretaszításra. Az Isten országában a megbocsátás, a lehajlás, a szeretet van jelen. Azt gondolta, megértik, de nem értették meg. Inkább félreértették. Igen, mert Isten gondolatai, azok mások, mint a mi gondolataink. És de jó, hogyha Isten gondolataira tudjuk magunkat hagyni, és nem a sajátunkére építünk, mert akkor fogunk előre jutni. 40 esztendő elteltével, igen, 40 esztendeig kényszerpihenőn van, félre van téve, hogy megértse, hogy Isten másképp munkálkodik. 40 év pusztai tartózkodás után már nem akar a saját gondolatai alapján, a saját módszereivel szabadítani, és már egyáltalán nem akar szabadítani. És akkor megjelenik neki az Isten, és hallja az ő hangját. Ez csodálatos, hogy ugye mi történik eddig, Mózes csak hallott Istenről. Hallotta a régi történeteket. Amikor fölkereste a rabszolgaságban élő zsidókat, és leült melléjük, és mesélték Ábrahám történetét, Izsákot, Jákóbot, a pátriárkákat, az ősöket, hogy Isten milyen hatalmasan cselekedett. Ő csak ezen keresztül hallott róluk. Róla, a Szentről, az igazról, de most őt hallja. A csipkebukor kigyullad, és hall egy hangot. Eddig róla hallott, most őt hallja. És ez óriási különbség. Nem mindegy, hogy Istenről hallok dolgokat, beszámolókat, olvasok róla, vagy őt magát hallom, ahogy megszólít, ahogy elmondja, hogy mi a terve az életemmel. És hol tartok? Csak hallok róla? Vagy már én magam is hallom az ő szavát? Már érzékeny vagyok arra, amit mond, ahogy Jézus mondta, hogy az én juhaim hallják az én hangomat, ismerik az én szavamat. Itt tartok már, meghallom őt, ismerem az ő szavát, meg tudom különböztetni a farkas hangjától. És amikor átéli Isten jelenlétét, megkapja Isten elhívatását. Azt mondja neki az Úr, most menj, elküldelek Egyiptomba. És most menj, elküldelek Egyiptomba. Most már alkalmas. Most már alkalmas, mert találkozott Istennel. És ebben a találkozásban nem csak, hogy a csitkebokor nem hamvadt el, hanem az ő szívében égtek el az emberi ambíciók, az emberi tervek, ötletek, gondolatok, és most már Istenre hagyja magát. Most már alkalmas. Most már alkalmas a küldetésre, és elindul. Ezt olvassuk most. Menj, elküldelek Egyiptomba. És most már lesz eredménye, hatása az életének, a szolgálatának, mert küldetésben jár. És nekünk is akkor lesz eredményes az életünk, a szolgálatunk, ha küldetésben járunk, ha az ő szavára indulunk, ha neki engedelmeskedünk. Adja az Úr, hogy így legyen, és tapasztaljuk az ő szavának erejét a mindennapjainkban. Imádkozzunk! Urunk, hálás szívvel dicsőítünk és magasztalunk mindazért, amit elvégeztél Izrael népe életében. De köszönjük azt a nagy csodát, hogy eljöttél ebbe a világba, és nekünk már nem a csipkebokor világít, hanem a Golgota keresztje adja a fényt, a reménységet. A Golgota keresztje hív, hogy jöjj és borulj le. És amikor föltekintünk arra a keresztre, és látjuk a szentet, az igazat, az egyszülött fiú szenvedni és meghalni, és átéljük, hogy mindezt érettünk teszi, akkor lehullik rólunk a bűnnek minden terhe, és felszabadulunk egy új életre, és ha rád nézünk, Jézus gyógyul az életünk a kígyó harapásától, úgy, ahogy Izrael népe is, amikor föltekintett a póznára, átélte, ha beléjük Marta, Vipera, meggyógyultak, és ahogy most is, amikor belénk mar ennyi minden, hogy tudjunk rád nézni, hogy gyógyuljunk lélekben és testben egyaránt, hogy megújuljunk hitünkben, és tudjunk előre haladni, hogy képesek legyünk nemet mondani a világ szavára, úgy, mint ahogy az a házaspár nemet mondott a fáraónak, mert meglátták azt, hogy a gyermekek kitétele az nem Isten akarata, és attól, hogy mi is fölismerjük, hogy mi az, ami nem a te akaratod, és legyünk képesek azt elutasítani, és egyedül csak neked igent mondani, és képviselni az életet ebben a világban. És Urunk, add, hogy mi soha ne a magunk gondolatai szerint éljük az életünket, tegyük a dolgainkat, hanem figyeljünk a te gondolataidra, azok, amik mások, mint a mieink, és segíts, hogy merjük vállalni is azokat. És köszönjük, hogy néha minket is megállítasz, egy kicsit félreteszel, hogy pihenjünk, töltődjünk, és megismerjük jobban a te akaratodat. És segíts, hogy eljussunk oda, hogy ne csak halljunk rólad, hanem halljunk téged. Hogy amikor kinyitjuk a Bibliánkat, akkor az ige kigyulladjon, mint a csipkebokor, és meghalljuk, hogy te vagy itt személyesen, és szólsz hozzánk. És segíts, hogy erre a szóra hallgassunk, hogy engedjünk, és ha küldesz, akkor menjünk, és tegyük, amit mondasz. Attól, hogy ilyen küldetésben járó emberek és gyülekezet lehessünk. kérünk így, dicsőítsd meg magad, kezedbe tesszük a betegeket, egyedül élőket, gyászolókat, megfáradtakat. Uram, vigasztalj, erősíts, gyógyítgass minket, rázd fel minket, mert bizony mi is elalszunk ennek a világnak a jólétén, de könyörülj, hogy felébredve tudjunk téged képviselni. Kezedbe tesszük, Urunk, a gyermekeket, fiatalokat, családokat, könyörgünk népünkért, egyházunkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Az Úr akarja és élünk, vasárnap 9:30-tól presbiteri gyűlésre kerül sor itt a templomban, majd 10:30-től lesz az első istentisztelet, és ha az Úr éltet bennünket, délután 15:00-tól a második istentisztelet. Most pedig befejezésül a 459. dicséret 4. versét énekeljük, szeretnék lenni, mint ő. Szeretnék lakni nálad.